A választási eljárásról szóló törvény részleteiről szeptember elején dönt a Fidesz frakció. Az állami vagyon terhére indított végrehajtási eljárás volt az egyetlen témája a mai rendkívüli szlovák kormányülésnek. Több mint 500 családnak biztosít megélhetést az újrainduló székelykeresztúri tejüzem. 102 éves motorral indult el egy ausztrál nyugdíjas, Nepálból Angliába, ma Budapestre érkezett. Híradó a Duna televízióban, jó napot kívánok! Az aranyért birkózhat Lőrinc Tamás a kötött fogásúak 66 kg-os kategóriájában a londoni olimpián. A 2006-ban Európa-bajnok pekingi olimpián 8. Lőrinc 3 meccsen magabiztosan győzte le ellenfeleit, köztük a kétszeres VB ezüstérmes grúz birkózót. A döntőben a VB bronzérmes dél-koreai Kim Hyeon-woo vár Lőrincre. A küzdelmet este 8 órakor élőben láthatják az M1-en a híradó után. Kizárt, hogy valaki úgy vegyen részt a választásokon, hogy előzetesen nem iratkozik fel. Ezt mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a Fidesz szakpolitikusa. Gulyás Gergely szerint a jövőben elvárható lenne a választópolgártól, hogy hónapokkal a választás előtt tudja, fog-e voksolni. Egy választási szakértő szerint viszont félő, hogy a regisztráció miatt kevesebben szavaznak. A választási eljárásról szóló törvény részleteiről szeptember elején dönt a Fidesz frakció.
A névjegyzéket írják alá a választók a két évvel ezelőtti választásokon. Eddig a népességi adatokból állították össze a névjegyzéket, ezt váltaná ki az előzetes feliratkozás. A Fidesz szakpolitikusa Gulyás Gergely a Kossuth Rádióban azt mondta, ha valaki nem iratkozik majd fel, akkor nem szavazhat.
Elvárható egy állampolgártól, hogy meghatározott idővel a választás előtt, egy vagy két hónappal, vagy három hónappal, de meghatározott idővel a választás előtt, annyit jelezzen csupán, hogy részt kíván venni a választáson.
Arról viszont még nem döntöttek, lesz-e bármilyen következménye annak, ha az, aki regisztrál, végül nem megy el voksolni.
Szakmaiért nem szól mellette, politikai annál inkább.
A Political Capital választási szakértője szerint az előzetes feliratkozás miatt akár több millió szavazó is dönthet úgy, hogy távol marad és nem szavaz.
Azzal a kockázat is fenyeget ilyenkor, hogy az eddig megszokott 60-70%-os részvétel helyett alig 20-30% a választóknak megy el választani. Hát az viszont a következő kormánynak és a mindenkori kormányoknak a legitimitását az egész ciklus alatt meg fogja kérdőjelezni. Ezért nem szerencsés.
A választási eljárást sarkalatos törvény fogja szabályozni. Ennek a részleteit szeptemberre véglegesítik a Fidesz frakcióban.
Az új választási eljárási törvény ősszel kerülhet az országgyűlés elé, és még idén szavazhatnak róla. Ennek a része lenne az előzetes feliratkozás, és ez szabályozná azt is, hogy milyen módon voksolhatnak a külhoni magyar állampolgárok. A híradót Hevér Loránd tudósította.
Új politikai pólusként jelenne meg a magyar közéletben az LMP, a negyedik köztársaság, a Szolidaritás és az egymillióan a sajtószabadságért mozgalom. A szervezetek erről Bodajkon az 5. ökopolitikai nyári egyetemen beszéltek. A résztvevők közül a Szolidaritás 2014-ben akár a közös jelölt állításában gondolkodik. Az LMP szerint viszont nincs szó együttműködésről, csupán párbeszédről. A Milla továbbra is pártoktól függetlennek tartja magát, de a többi szervezet céljával, a kormányváltással egyetért.
Június végén a negyedik köztársaság közösen demonstrált az LMP-vel a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. A párt szóvivője szerint a 4K-val vannak közös akcióik, de a Bodajki Nyári Egyetemen nem egy új politikai szövetség született.
Egyeztetjük az elképzeléseinket, elmondjuk a másiknak, hogy mi mit gondolunk, és ha sikerül egy közös magot kialakítani, akkor ezt lehet kommunikálni, hogy ez, amiben egyetértünk.
A negyedik köztársaság részéről nem kívántak nyilatkozni a párbeszédről. Annyit korábban elmondtak, hogy az LMP mivel a 4K már nyilvánosan is egyeztette a programját. A Szolidaritás szerint csak akkor van esélyük megnyerni a következő választást, ha közös jelölteket állítanak az egyes választókörzetekben.
Az Orbán Viktor miniszterelnök úr által bejelentett előzetes regisztráció következtében a demokratikus ellenzéki erőknek előre kell hozni ezt az együttműködést és összefogást. Mi abban bízunk, hogy ősszel formalizálódhat a demokratikus ellenzéki erők között egyfajta összefogás és együttműködés.
A többi szervezet szerint azonban korai erről beszélni.
Úgy fogok mondani, hogy a pártot választani nem tudok, szakszervezete vagyok.
A Milla szerint sokan tartozhatnak ehhez a pólushoz, akár még Bajnai Gordon is, ha visszatér a politikába. A mozgalom azonban továbbra is pártoktól független szervezetnek tartja magát.
Nem vagyunk szereplői ilyen értelemben ennek a politikai képviseletet nyújtó különböző szerveződéseknek. Ez az ő dolguk lesz eldönteni, hogy milyen formában szeretnék megvalósítani ezt az együttműködést. A Millának ez szerintem nem lesz közel.
Az ellenzéki szervezetek egyelőre közös demonstrációkban gondolkodnak, ősszel pedig tovább folytatják a párbeszédet.
A már megszokott események és programok mellett új elemek is színesítik a központi augusztus 20-ai ünnepségek rendezvényeit. Kovács Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár hangsúlyozta, az ünnepségeket a biztonság és a költséghatékonyság határozza meg. Az ünnepi események augusztus 19-én kezdődnek, amikor megnyílik a Magyar Ézek utcája. A bevételből a Minden Gyerek Lakjon Jól alapítványt támogatják a szervezők. Augusztus 20-án reggel a Kossuth téren kezdődnek meg a hivatalos programok, majd a Duna felett és a Dunán vízi és légiparádéval folytatódnak az ünnepi programok. 15 órától pedig a Clark Ádám téren tartják az ökumenikus kenyéráldást. 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, majd utána a Szent Jobb körmenet a Bazilikánál. A londoni olimpia évében rendhagyó módon az augusztus 20-ai rendezvények között szerepel a Gyulai István atlétikai magyar nagydíj is. A program sorozatot este tűzijáték zárja. Aggasztónak tartja a Románia helyzetét a Nemzetközi Valuta Alap Bukarestben tárgyaló küldöttsége. Az IMF delegáció Crin Antonescu ideiglenes államfővel folytatott megbeszélésén mutatott rá, hogy a politikai csatározás a román gazdaság rovására megy. Románia tegnap törlesztette IMF hitelének első 650 millió eurós részletét.
Az IMF értékeli, hogy Bukarest az elmúlt években stabilizálta az inflációt és kezd kilábalni a válságból, de leginkább a makrogazdasági célokra kellene összpontosítania ebben a politikailag zavaros időszakban, jelentette ki a delegáció vezetője. Aggódunk Románia helyzetéért, és főleg azért, mert a politikai helyzet hatással van a gazdaságra. Látjuk az árfolyam mozgását, és azt is, hogy mindez lassítja a gazdaság növekedését, mondta a Valuta Alap küldöttségének holland vezetője. Hozzátette, fontos, hogy a kormány folytassa a reformokat, és ne csak beszéljen róla. Crin Antonescu ideiglenes államfő szerint nincs ok aggodalomra. A román kormánynak meghatározott politikai programja van, kötelezettségei, elképzelései vannak, és a politikai krízis, ami remélem, hogy egy hónapon belül véget ér, nem befolyásolják az IMF-fel szemben vállalt kötelezettségek teljesítését, magyarázta Crin Antonescu a küldöttségnek. Románia eddig 12 milliárd eurót hívott le a 13 milliárdos IMF hitel keretéből, amelynek első részletét, 655 millió eurót már hétfőn törlesztette. Ugyanakkor a román kormány újabb két éves elővigyázatossági hitelszerződést akar kötni a Nemzetközi Valuta Alappal. Elemzők szerint már a meglévő hiteltörlesztését is nehezen tudják majd előteremteni, ezért várható, hogy a kormány kénytelen lesz adókat emelni vagy kiadásokat csökkenteni.
Nem szerepelhetnek a külföldön élő románok az állandó választói névjegyzékben, írja a Román Alkotmánybíróság. Határozata áll a hivatalos román közlönyben. Az egyik romániai lap szerint az Alkotmánybíróság határozata hiányosan jelent meg a közlönyben. A taláros testület eredeti határozatában az szerepel, hogy a külföldön lakcímmel rendelkezők is beletartoznak az állandó választói névjegyzékbe. Ez a rész azonban kimaradt a kormány által felügyelt hivatalos közlönyből. A javításra az Alkotmánybíróság és az ellenzék is kérte a kormányt, eddig azonban nem történt semmi az ügyben. A Román Alkotmánybíróság augusztus végén dönt a Traian Băsescu államelnök menesztéséről tartott referendum végeredményéről. A Velencei Bizottság szerint továbbra is nyomást gyakorolnak Romániában az Alkotmánybíróságra, és a testület felszólította a román hatóságokat, pártokat, hogy a továbbiakban tartózkodjanak. A bizottság közleménye szerint idézzük, meglepő, sőt sokkoló, hogy viszonylag rövid idő alatt már másodszor érkezik panasz egy Európai Uniós tagállam alkotmánybíróságától arra, hogy nyomást gyakorolnak a taláros testület tagjaira. Tiltakozik a bukaresti zsidó közösség az ellen, hogy miniszteri kinevezést kapott egy holokauszt tagadó szenátor. A történész végzettségű Dan Sova a PSD szóvivőjeként azt nyilatkozta, egyetlen zsidó sem vált áldozattá Románia területén, és tagadta a jászvásári pogromot is. 1941-ben 13 ezer zsidót gyilkoltak meg Jászvásárban. Viktor Ponta, miniszterelnök a hazai és nemzetközi felháborodás miatt leváltotta Sóvát. Tegnap azonban kinevezte a parlament és a kormány kapcsolattartásáért felelős miniszternek. A bukaresti zsidó közösség vezetője azt mondta, a romániai zsidóság mindent megtesz azért, hogy Sóva ne maradhasson miniszter. Történészek szerint legkevesebb 250 000 zsidó áldozata volt a román holokausztnak. Rendkívüli kormányülést hívtak össze Szlovákiában, amelynek egyetlen témája az állami vagyon terhére indított végrehajtási eljárás volt. A pozsonyi kabinet ezért ma úgy döntött, az állami vagyon egy része érinthetetlen a végrehajtókkal szemben. Az Alkotmánybíróság ugyanis a minap úgy döntött, lehet végrehajtást indítani állami vagyon terhére. Alig néhány órával később már meg is érkeztek a keresetek.
Szlovák hírforrások szerint az alkotmánybírósági határozat megjelenése óta számos végrehajtási beadvány érkezett már az egyes minisztériumokhoz. A gazdasági tárcához például rögtön az első nap 5 millió euró értékben.
Kötelességem volt összehívni a kabinett tagjait, mondta Robert Fico a kormányülés után, majd hozzátette, reagálnunk kellett, hogy ne váljon vagyontalanná az állam. Az alkotmánybírósági határozat azt eredményezte, hogy néhány hatályos törvény érvényét veszítette, ezzel pedig az állam meztelenné vált. Nincs semmilyen korlát, ami megvédené az állami vagyont a végrehajtóktól, ezért lépnünk kellett, magyarázta a kormányfő. Az igazságügyi tárca kidolgozta a végrehajtási rendelet módosítását. Az alkotmánybírósági határozat kimondja, hogy az államnak bizonyos mértékig joga van a mentességhez. Ezért elkészítettünk egy tervezetet, amely tartalmazza, hogy mi ellen nem lehet végrehajtási eljárást indítani. Ilyenek az állami ingatlanok, a költségvetési bevételek, vagy az állami értékpapírok, mondja a miniszter. Tomás Borec szerint enélkül nem tudták volna megvédeni az állami vagyont. A módosítást gyorsított eljárásban tárgyalja majd a pozsonyi parlament.
A napokban a szlovákiai ügyészség benyújtotta a büntetőbíróságra a vádiratot a 40 milliós adócsalással vádolt Mikulás Vareha nagyvállalkozó ellen. A vádak ellenére több volt alkalmazottja, bízik az úgynevezett zempléni kiskirály szabadlábra helyezésében. Őket az sem érdekli, ha a vádak igaznak bizonyulnak, fő, hogy munkát kapjanak.
A Szlovákia keleti csücskében fekvő kistoronyai gyümölcsösben nagy a sürgésforgás az utóbbi napokban. Rengetegen jönnek leszedni a megérett őszi barackot, almát és szilvát. A Szedd Magad akcióban a piaci árnál sokkal olcsóban jutnak gyümölcshöz. Aki csak teheti, magával hozza a nagyszüleit is, a nyugdíjasok ugyanis plusz engedményt kapnak az árból.
Örülök annak, hogy azért 10%-kal kevesebbet fogjunk fizetni, de igen, keves a nyugdíj.
Jól jön a kertészeknek a nagy érdeklődés, saját dolgozójuk már alig maradt, így nem rohadt meg a fán a gyümölcs. A cég azóta van bajban, hogy a tulajdonos, Mikulás Vareha, ismertebb nevén a zempléni kiskirály, másfél éve börtönben ül. A környékbeliek szerint azóta vannak gondok, amióta Varehát elvitték a rendőrök, és vállalkozásai kettő kivételével megszűntek.
Hát amikor Vareha Miki kint volt, hát itt a környékén jobb volt. Több dolgoztak itt, meg most sok a munkanélküli emberek itten.
Nem véletlenül van rács mögött Vareha. A szlovák hatóságok több 10 millió eurós adócsalással vádolják. Az Emplén kiskirályának 80 cége volt, éttermek, benzinkutak, wellness központok, gazdaságok, gyümölcsösök. Ezek legtöbbje egymás között fiktív számlákkal trükközött, majd több 10 millió euró áfát igényeltek vissza. Szlovák sajtóhírek szerint Varehára egyik magyar bűntársa vallott, miután vádalkut kötött a hatóságokkal. Egy hete küldte el a különleges ügyészség a 80 kötetes vádiratot a bíróságra. Ha elítélik, Vareha akár 16 évet is kaphat.
400 millió dolláros, vagyis több mint 90 milliárd forintos kártérítést követel az olasz partok mellett balesetet szenvedett óceánjáró, a Costa Concordia magyar áldozatának ügyvédje. Fehér Sándor hegedűművész az utasok mentése közben vesztette életét. A Costa Concordia 4 magyar túlélője megállapodott már az óceánjáró tulajdonosával, de a kártérítés összegéről nem beszélhetnek.
A Costa Concordia ütközése után a hajó felborulása közben készítette ezt az amatőr felvételt az egyik utas.
Nem tudtuk, hogy most akkor mikor fogunk kikerülni a hajóról.
Szilágyi Erzsébet táncosnőként dolgozott az óceánjárón. Azt mondja, mindene az elsüllyedt hajó kabinjában maradt. A Costa Concordiát üzemeltető cég kártérítést ajánlott neki, amit el is fogadott. A szerződést már aláírta, de az összegről nem beszélhet.
Örüljünk annak, hogy élünk, nincsen semmi bajunk, az, ami elveszett, az előbb-utóbb visszajön. Az a pénz összeg, amit ők felajánlottak, reálisnak tartom.
Úgy tudjuk, a tragédia három másik magyar túlélője is elfogadta a felajánlott kártérítést. A balesetnek egy magyar áldozata volt. Az óceánjáron dolgozó hegedűművész Fehér Sándor az utasok mentésében segített, amikor életét vesztette. Az áldozat családját képviselő New York-i ügyvéd Rónai Péter 400 millió dollár, vagyis több mint 90 milliárd forint kártérítést követel a hajót üzemeltető cégtől.
Azért perelünk ilyen nagy összegre, mert egy céget sajnos nem lehet börtönbe tenni, csak pénzzel lehet büntetni, hogy ez nehogy történ még egyszer.
A Costa Concordia január 13-án ütközött sziklának az olasz partok mellett. A luxushajón több mint 4000-en utaztak, közülük 32-en haltak meg.
Napok óta ég a tűz a Máramaros megyei radnai havasokban. Eddig csaknem 100 hektár erdő égett le, 150 tűzoltó és önkéntes próbálja oltani, de megfelelő felszerelés hiányában lassan halad a tűzoltás a nehezen megközelíthető terepen.
Kilométerekre látszik a gomolygó füstfelhő. Ebből a patakból pumpálják a vizet, amit ilyen egy tonnás tartályokban szállítanak a hegyen lévő tűzoltókhoz. Több egység védőárkokat ásott, hogy megfékezzék a tüzet, és ne terjedjen tovább. Ugyanakkor egy katonai helikopter is segít a tűzoltásban, amely vízzel teli zacskókat dob a tűzbe, mondja a katasztrófavédelem szóvívője. Csak délelőtt mintegy 30 ezer liter vizet használtak el a tűzoltók. Azt mondják, 2-3 nap kell az erdőtűz teljes eloltásához. A szél is befolyásolja a tűzoltását, ugyanis az óráról órára megváltoztatja az irányát, így a tűz iránya is megváltozik, mondja az erdészet főmérnöke. Azt még nem lehet tudni, mitől gyulladt ki az erdő, a szándékos gyújtogatást sem zárják ki. A tűz egyelőre nem veszélyezteti a közelben lévő házakat. Meteorológusok előrejelzései szerint legkorábban pénteken eshet eső a környéken.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint az idénre várt kukoricatermés majdnem 40%-a semmisült meg országszerte a nagy meleg, különösen az utóbbi hét rendkívül száraz időjárása miatt. Jakab István szerint a veszteség meghaladja a 200 milliárd forintot. Az aszály leginkább Nógrád, Heves, Szabolcs-Szatmárbereg és Borsod megyei kukoricatáblákat károsított. A MAGOSZ azt javasolja a gazdáknak, hogy az aszálykárok bejelentését időben tegyék meg a falu gazdászoknál, akiknél minden ehhez szükséges nyomtatvány rendelkezésre áll. Az agrár kárenyhítési rendszer keretében 8 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Hetente 20-25 ezer tojást égetnek el az egyik legnagyobb kacsakeltető telepen, mert veszteséges lenne felnevelni a szárnyasokat. Már most túl drága a takarmány, és az alacsony kukorica termés miatt össze még drágább lehet. A baromfitartók szerint állami segítség nélkül nem tudnak talpon maradni.
Hetente 20-25 ezer darab kacsatojást égetnek el ezen a telepen, ahelyett, hogy kikeltetnék a szárnyasokat. A madárinfluenza óta nem volt erre példa.
Jelen pillanatban nem látjuk annak lehetőségét, hogy a 55 forintról, amennyiért a tavalyi évben vásároltuk a kukoricát, 70 forintra emelkedett kukoricárak mellett milyen módon fogjuk tudni fölnevelni az állatokat. Hát jelen pillanatban kacsánként 100 forintos veszteséggel lehet számolni.
A kacsa kilóját 285 forintért veszik át a vágóhidak, 6 éve is ennyit fizettek érte. A baromfitartók szerint a megnövekedett költségek miatt nekik is árat kellene emelni, de emiatt a hús akár 30-40%-kal drágulna.
Egy komoly áremelkedés van a baromfi termékek fogyasztói árában, akkor egy nagyon nagy visszaesés lesz a belső fogyasztásban. Ezért mi kértük, hogy mérsékeljék ezeknek a termékeknek a árfáját.
A vágóállat és hús, valamint a baromfi terméktanács hétfőn közös közleményben kérte ezt a kormányzattól. Azt is szeretnék elérni, hogy biztosítsanak kedvezményes hitelt a takarmányvásárlásokra, és emeljék meg az állatjóléti támogatásokat.
A baromfi ágazatnak 4 milliárdos értés ágazatnak 6 milliárd forintos állatjóléti támogatása rendelkezésre. Ezt legfeljebb 20%-kal tudjuk az Európai Uniós szabályok miatt megemelni. Mi erre teszünk javaslatot a kormány felé.
Az intézkedésekről szerdán tárgyal a kormány.
Mintegy 500 Székelykeresztúr és Székelyudvarhely környéki tejtermelő kezdett közös vállalkozásba. Két éves szervezés és előkészítés után megvásárolták a 2009-ben bezárt keresztúri tejüzemet. Azt mondják, a gyár újraindítása valamennyiüknek biztos megélhetést jelent.
Mert egyszer az, hogy ki van fizetve, itt most már visszaúrni. Innen csak előre lehet menni.
Bálint Sándor egyike annak az 500 gazdának, akik megvették a székelykeresztúri tejüzemet. 12 tehene van. A tejgyár bezárása óta nagyon nehezen tudta értékesíteni a begyűjtött tejet.
Hát egy falusi gazdának, ennek a tejgyárnak az elindulása azt jelenti, hogy biztonság, a jó minőségű tejét biztosan el fogja tudni adni.
A gyár csaknem 500 ezer euróba került, a pénz a környékbeli gazdákat tömörítő Nagyküküllő mezőgazdasági szövetkezet tagdíjaiból, bankhitelből, valamint Hargita megye tanácsa és a Magyar Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásából gyűlt össze, de legalább ugyanennyit kellene még költeni gép- és szállítóeszközök beszerzésére.
A berendezések, gépsorok, amik léteznek a gyárban, azzal bizonyos termékeket lehet legyártani, már indulásból, de ezek a termékek mind sajtféleségek.
Erdélyben a tejtermelés több mint 50%-a a 2-3 tehenes gazdáktól származik, így a tejfeldolgozó üzem újraindítása nem csak egészséges versenyt teremt a tejpiacon, hanem több mint 500 családnak biztosít megélhetést.
Óriási az érdeklődés a nagykárói Károlyi kastély iránt. A műemlék még csak 2 hónapja nyitotta meg kapuit, ez idő alatt összesen 14 ezeren látogatták már a csodásan felújított épületet. A mai kastély elődjét még 1482-ben kezdte építeni Károlyi Lánc László, aki magától Mátyás királytól kapta az engedélyt. A Károlyi család azóta többször is át vagy újraépítette. A kastélyt a román kommunista rezsim államosította és iskolát működtettek benne.
Doktorátusa volt, és kémia tanár volt, és szempontanár.
Iskolás emlékeiről mesél Jakab István, aki egykor ide a Károlyi kastélyban járt gimnáziumba. 57 évvel ezelőtt érettségizett, ebben a bálteremben tartották a bankettet.
Nagyon örülök, hogy ilyen szépen rendbe tették még újra. Hát azóta szinte mióta végeztünk, ide fent nem is voltunk soha. Úgyhogy az osztályaink rend voltak. És akkor volt egy-egy osztályfőnöki óra, még volt olyan is, hogy az udvarban voltunk.
A csaknem 500 éves múltra visszatekintő kastély teljes felújítása után május végén nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, akik azóta szinte egymás kezébe adják a kastély kapujának kilincsét.
Több mint 17 ezeren látogatták meg a nagykárolyi felújult kastélyt. Persze legtöbben a kiállításokat tekintik meg, de különböző programokat szervezünk kastélyen belül.
A kastélyban a felső szinten berendezett történelmi enteriőrök nevezetű kiállítás a legnépszerűbb. Itt a látogató rövid időutazáson találja magát, amint végig sétál több kórhűen berendezett szobán.
Hát lenyűgöző, tehát tényleg lenyűgöző, különösen annak, aki ugye ezt látta ezt néhány évvel ezelőtt az a mérhetetlenül lepusztult állapotába. Úgy tűnt, hanem úgy is látszott, hogy az enyészet az szinte napról napra eszi, de hát ez most itt tényleg szenzációs.
A Károlyi kastélyt egy több mint 4 millió eurós uniós pályázat segítségével újították fel.
102 éves motorral indult el egy ausztrál nyugdíjas Nepálból Angliába. Február óta 12 ezer kilométert tett meg. Ma Budapestre érkezett innen, holnap indul tovább. Előző motoros túrája 3 évig tartott, akkor Alaszkából ment Brazíliáig.
A belga gyártmányú motor több mint 100, az ausztrál tulajdonosa pedig 70 éves. Ron Phelps februárban Nepálból indult. A következő fontos állomás egy németországi motoros találkozó, a végcél pedig Anglia. 2 éve a járgány 100. születésnapján határozta el, hogy kontinenseken át motorozik. Az emberek teszik különlegessé ezt az utat. Fantasztikus dolog találkozni velük. Volt olyan, amikor egy nagyon szegény ember osztotta meg velem az utolsó kenyerét, és volt, hogy egy milliómos segített egy nehéz helyzetben. Indulása óta az interneten több száz rajongója lett. A blogjára folyamatos felajánlások érkeznek, legtöbben szállással és szerszámokkal segítenének. Itt pedig követhetik, hogy éppen hol tart a nyugdíjas motoros. Egy valaki folyamatosan a nyomában van, a nagy útra felesége kíséri el, de nem motoron. Néha repülővel követem, például Pakisztánban is, de ide stoppal érkeztem. Két kamionsofőr hozott el, akik Olaszországba tartottak. A tervek szerint szeptember közepén érkeznek Belgiumba, a motorszülő hazájába.
A híradó véget ért. Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentésén. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kiszolgálás színvonalából nem, csak az árakból engedünk. A PIK téli szalámi kilója 4199, az egy literes sióalma és rostos őszi 229 forint a Reálban.
Gondolkodjon reálisan. Peti, az első szerelmem. Az első torta, ami sütöttem. Az első utam görkorival. Az első szemüvegem.
Az Ofotértnál mindenki az első szemüvegeseknek járó szakértelmet kapja. Szemrevaló ajánlatunk nem csak első szemüvegeseknek. Válasszon szemüvegkeretet lencsével együtt már 7000 forintért.